Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől kérjük és várjuk segítségünket, nem csak ez órában, hanem életünk egész idejében. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 105. zsoltárunk első 3 versét énekeljük. A 105. zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Kedves testvérek, hallgassuk hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 36. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a magyarázatok a 3. parancsolatnak a magyarázatai. A 3. parancsolat így szól: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába valóan felveszi.
Mit kíván Isten a 3. parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk, de még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük avégre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. Oly súlyos bűne Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntessék.
Gyertek, kedves testvéreim, fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, köszönjük a te intésedet és figyelmeztetésedet, és amikor megszólítunk téged, megtesszük ezt gyermeki bizalommal, és azzal az alázattal, hogy ne a te ítéleted, hanem sokkal te inkább a te kegyelmed teljesedjen ki rajtunk. Megvalljuk a te színed előtt, hogy sokszor vettük föl a te nevedet a mi szánkra, hitetlenül, kétségekkel tele, úgy, ahogy az nem kedves te előtted. És köszönjük, hogy most figyelmeztetsz, hogyha megszólítunk téged, tegyük ezt mindig teljes hittel, meghajolva a te dicsőséged és hatalmad előtt, nem megkérdőjelezve a te személyedet. Így szólítunk meg téged most is, az Isten tisztelet kezdetén, és arra kérünk, hogy áldó kegyelmedet töltsed ki ránk. Szent lelked által adjál élő igét közénk, és engedd csodálnunk a te szavad hatalmát, amellyel megragadsz, újonnan szülsz, megvigasztalsz, megerősítesz bennünket, életünkre és halálunkra nézve. Így kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi kérésünket, nem önmagunkért, hanem a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit érettünk-e földre elbocsátottál, akit a mi bűneinkért megbüntettél, hogy általa nekünk menetelünk lehessen te hozzád, és örök életünk lehessen a te országodba. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 26. fejezetéből. A 26. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Dávidé. Uram, szolgáltas nekem igazságot, mert fedhetetlenül éltem, az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet, lelkemet, mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok, kelek. Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé. Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, Uram, hangos hála éneket zengve, felsorolva sok csoda tettedet. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, akiknek keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel, hiszen én fedhetetlenül élek. Válts meg, és könyörülj rajtam. Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nincs olyan közöttünk, talán a legfiatalabbak, a gyermekek sem tartoznak azok közé, akiket nem ért már igazságtalanság. Rendkívül érzékenyek vagyunk arra, azt gondolom általában mindannyian, hogy a igazságtalanság ér bennünket, és bizony sokféle helyzetben és sokféle módon történhet ez meg velünk. Van olyan, hogy olykor nem kapjuk meg a jogos jussunkat. Nemrégiben beszélgettem valakivel, akinek megígérték, hogy ha dolgozik, akkor majd meg fogja kapni érte a munkabért, aztán amikor bement a munka végén, akkor hát nem egészen azt a munkabért akarták neki adni, amiről előzőleg megegyeztek. De van olyan az, hogy igazságtalannak érezzük, amikor valamit megrendelünk, és végül nem azt kapjuk. Valami jó minőséget szeretnénk, de kapunk helyette egy silányat. És akkor ezt igazságtalannak érezzük. Van olyan, hogy valaki ígér nekünk valamit, aztán nem tartja be. És ezt is igazságtalanságként éljük meg. Sokféle igazságtalanság, sokféle élethelyzet, de azt gondolom, hogy mindezek közül a legfájóbbak a személyes, az életünket érő igazságtalanságok. Amikor úgy bánnak velünk, ahogyan arra mi nem adtunk okot. Ha egy gyerek rosszalkodik, és a szülők odavágnak a fenekére, az nem érezheti igazságtalannak, mert ezt kiérdemelte. De van olyan, hogy olyankor is kapunk füleseket az életbe, amikor egyébként erre egyáltalán nem adtunk okot. És az ember ilyenkor mindig mélyen megrendül. Keresi az orvoslatot. Hogyan lehetne ebből a sértésből kijönni? Miként lehetne ebből a megalázott helyzetből kiszabadulni? A hívő ember is ember, és a hívők is olykor nehezen és értetlenül fogadják az ilyesmit. Ahogyan ebben a Zsoltárban is olvasunk erről, a hívő is beleesik abba a kétségbe, hogy Uram, te nem viselsz rám gondot? Hát velem már megint igazságtalanul bántak. Én igyekszek türelmes lenni, igyekszem szeretni a másikat, de megint csak az van, hogy bántanak engem. Uram, te azt ígérted, hogy gondviselő vagy. Hát nem felejtkeztél el rólam egy pillanatra? Nem szunnyadtál el, nem aludtál el, nem veszed észre, hogy mi zajlik körülöttem? Testvérek, azt gondolom, hogy sokan sokféleképpen keressük hívő emberként is az orvoslatot azokra az igazságtalanságokra, amelyek bennünket érnek. Van sok ember, aki bezárkózik ilyenkor, és önmagában őrlődik. Nem beszél se Istennel, se emberrel, csak őrlődik magába. Mások meg harcba szállnak. Azon az elven, hogy amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten is. Ha valaki velem szemben igazságtalan volt, akkor szemet szemért, fogad fogért, majd ő is megkapja. Házas felek, ugye, ismerjük ezt. Hogy följogosítva érezzük magunkat, amikor sértés ér bennünket arra, hogy visszasértegessük a másikat. Hát, ha te kemény vagy, majd kemény leszek veled én is. Persze félreértelmezzük a szemet szemért, fogad fogért, mert az a Biblia tanítása szerint nem azt jelenti, hogy egy szemért egy szemet kötelező cserébe venni és adni. Hogy egy kivert fogért kötelező kivert foggal válaszolni. Ez csak a modern, ideges embernek a hamis Biblia értelmezése. A Biblia, amikor erről beszél, arról szól, hogyha az ember nem bírja ki, és revansot vesz a másikon, akkor ez a revans, ez a bosszú nem lehet nagyobb mértékű, mint a sértés. Mert hogy erre is hajlamosak vagyunk, hogyha valaki kiüti a fogunkat, ő a végén a szájsebészeten végzi. Mi nem egyet, az egész fogsorát kiütjük bosszúból. Ilyenek vagyunk mi emberek. Isten ezt akarta szabályozni. Nem írta elő azt, hogy legyünk bosszúállóak. Nos, azt gondolom, hogy legfőbb ideje annak, hogy mindenféle igazságtalanság közepette, ami bennünket személyesen érint, ami esetleg bennünket a hitünkért érint, azért, mert mi istenhívő, istenfélő emberek vagyunk, megtanuljunk viselkedni. Ezt, hogy kell nekünk viselkedni, ezen a mai vasárnapon Dávidtól fogjuk megtanulni. Azért Dávidtól, mert Dávidot nagyon gyakran érték rágalmazások. Az ő egész életét végig kísérték ezek. Rendkívül sok féltékeny ellenfele volt Dávidnak. És ezek a féltékeny ellenfelek, riválisok, akik olykor a saját családtagjai voltak, igencsak igyekeztek lejáratni őt. Isten hagyta, hogy Dávid nehéz helyzetekbe kerüljön. Volt olyan élethelyzet, amikor a saját palotáját kellett elhagyni, mert úgy megrágalmazta a saját fia, hogy az életére törtek. Isten hagyta, hogy ez megtörténjen, azért, hogy Dávid még inkább megértse azt, hogy Isten gondviselő Isten. Tudjátok, amikor nincs semmi baj, akkor mi könnyedén kimondunk ilyen dolgokat, hogy Isten gondviselő Isten. Aztán, amikor vizsgáztat bennünket az Isten, kiderül, hogy mennyire nem hisszük ezt. Hát olykor Isten azért enged bele bennünket ilyen igazságtalan élethelyzetekbe, hogy kiderüljön rólunk az, hogy milyen emberek vagyunk. Hiszünk-e benne, bízunk-e benne, és tudunk-e úgy viszonyulni azokhoz, akik részéről bennünket igazságtalanság ér, ahogy az Isten elvárja tőlünk. Így kell nekünk elolvasni a 26. Zsoltárt, ahol Dávid bizonyságot tesz előttünk egy ilyen szorult helyzetben. A legelső két vers arról beszél nekünk, testvérek, hogy Dávid abban az igazságtalan élethelyzetben, amit nem ír most nekünk körül pontosan, Istenhez fordul. És ha istenfélő emberek vagyunk, vegyük nagyon komolyan azt, testvérek, hogy minden földi bíróságnál hatalmasabb, igazabb bíróság az Isten ítélő széke. Na, mi igazságunknál hatalmasabb igazság az Istené? A magyar bíróságnál, a világbíróságnál is hatalmasabb igazság az Istené. És Dávid odafordul Istenhez. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert fedhetetlenül éltem, az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet és lelkemet. Testvérek, ha hívő, istenfélő emberként úgy érezzük, hogy igazságtalanul bánnak velünk, akkor ne a világ módszeréhez nyúljunk, hanem tanuljuk meg, hogy nekünk Istenhez kell először is fordulnunk. Az igaz bíróhoz, akinek hatalma van. Az istenfélő ember nem a világ eszközeit használja elsőrenden, hanem arról beszél a Szentírás, hogy nekünk lelki fegyverzetünk van. És a küzdelmekben ezekkel a lelki fegyverekkel vívjuk meg a hitnek nemes harcait. És a mi hitünk azt jelenti, hogy mindenek előtt Isten elé állunk, és őt segítségül hívjuk. Egy kicsit hadd térjek ide vissza a KT-ban ma olvasott kérdéshez, hogy akkor nem fogjuk hiába valóan felvenni Isten nevét a szánkra, amikor őt segítségül hívjuk, ha elhisszük, hogy ő nem csak meghallgat bennünket, hanem igazságot is fog szolgáltatni nekünk. Sok ember úgy szól Istenhez, hogy addig terjed a hite, hogy hát az Isten füle csak elér idáig. De a legtöbben már abban nem hisznek, hogy Isten, ha őt segítségül hívjuk, el is fog járni a mi ügyünkbe. És igaz bíróként meg fogja bizonyítani a mi ártatlanságunkat, és igazságot fog nekünk szolgáltatni. Tanuljuk meg azt, hogy Istent kell nekünk megszólítani, de akkor hívjuk őt segítségül, hogyha hiszünk ő benne, és hiszünk az ő igaz bírói voltában, ha hiszünk az ő hatalmában, amely mindenek fölött való. Úgy folytatja Dávid az ő bizonyság tételét, hogy a 4. és 5. valamint később a 9. és 10. versben így beszél. Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt, gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel. Dávid azért hívja segítségül Istent, mert mindaz, amivel őt megvádolták, nem igaz. Nem igaz. Arról beszél Isten előtt, hogy az én életem nem úgy néz ki, mint a bűnösök élete, akik engem igazságtalanul vádolnak és ítélnek el. Legelőször is azt mondja Dávid, hogy még közösséget sem vállalok velük. Azokkal, akiknek nyilvánvaló a bűnük, még csak közösséget sem vállalok velük. Hogy mondja? Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. Testvérek, azt mondja Dávid, hogy én tisztelem, Uram, a te törvényedet. És azokat, akik a te törvényedet megvetik, és ezáltal a te személyedet megvetik, azoknak a társaságát én nem keresem. Azokkal én nem azonosulok. Testvérek, Isten segítségül hívható. Hittel is kell őt segítségül hívnunk, ha igazságtalanságért, de mindig tegyük mérlegre azt, hogy hogy néz ki a mi életünk. Tudjátok, sokszor van az, hogy miközben a saját igazságtalanságra, ami bennünket ért, kérjük Isten gyógymódját, nem vesszük észre, hogy magunk is hányszor vagyunk igazságtalanok. Istennel szemben is, meg emberekkel szemben is. Isten azt tanítja nekünk, hogy az Isten félő ember ne vállaljon közösséget azokkal, akik Istent nem tisztelik. Ezekből a közösségvállalásokból ugyanis nem szokott semmi jó származni, a hívőre nézve legalábbis. Nem szokott semmi jó származni. Mit mond el ezekről az Isten törvényét nem tisztelőkről Dávid? Azt mondja róluk, hogy ők vérontók. És ez ebben a környezetben nem azt jelenti, hogy gyilkolásznak, vagy megölik a másikat, sokkal inkább azt jelenti, hogy tönkre teszik embertársaikat. Vérontók. Hát ma lehetne a szleng szerint így is mondani, hogy ők ilyen vérszopó emberek, akik élősködnek, és tönkre teszik a másik ember életét. Azt mondja, hogy gyalázkodók. És ez alatt a szó alatt, itt az eredeti értelemben azokról beszél Dávid, akik szexuális értelemben kicsapongásban élnek. Mindenféle fajtalanságban élnek. Aztán azt mondja ezekről az emberekről, itt a 9. és 10. versben, hogy ezek az emberek vesztegetők. Magyarán az igazságot elhajlítják, megvannak rá az eszközeik, akár fenyegetéssel, akár lefizetéssel, a maguk javára hajtják a földi ítélő bírák szívét. Tudjátok, testvérek, amikor ezt a Zsoltárt olvassuk és magyarázom nektek, akkor olyan, mint a ma írták volna ezt a Zsoltárt. Hát vannak az emberiségnek fő bűnei, és vannak bizonyos korszakok, amikor bizonyos bűnök előtérbe kerülnek, de hát gyakorlatilag az, amiről Dávid ír, az azt gondolom, itt zajlik a mi szemünk előtt. Hány és hány ember van, aki vérszopó és vérontó, akinek nem számít a másik, csak én számítok. És hogy ebbe hányan roppannak bele, és hányan mennek tönkre, abba, hogy nekem jó legyen, az engem nem érdekel. Hát egy ilyen világban élünk. Hányszor van olyan, hogy valakiről fölröppen egy hír? Mert valaki egy sötét szobában kitalálta azt a hírt. Aztán csak győzöm magyarázkodni. De hogy mennyi rosszat okoz ezzel az ő embertársának, azt már nem méri föl senki. Talán majd 10 év múlva egy világi bíróság 100 000 forintra ítéli, hogy rossz hírét keltette a másiknak. Mire az a másik talán már életébe, lelki erejébe megroppan, meg leírják, mert milyenek vagyunk mi emberek? Azt mondjuk, nem zörög a haraszt, nem fújja a szél. Bárki mondhat bármit, Aztán ahelyett, hogy utána járnánk, hogy mi annak az alapja, rögtön hiszékenyek vagyunk, és azt mondjuk, biztos van valami alapja, ha beszélnek róla. És hány ember élete roppant meg az alapján, hogy egy rossz akarója valahol, valamikor tönkretette az életét egy rossz mondattal, egy rossz információval. Legyünk testvérek nagyon óvatosak, amikor embertársainkról beszélünk. Legyünk nagyon figyelmesek, amikor valaki megosztja velünk az élete titkát bizalmasan. És ha mi ezt nem kezeljük bölcsen, akkor ugyanolyanok vagyunk, és ez a mai világ erről szól. Odaférkőzni a másik bizalmába, és aztán majd az információkkal tönkretenni a másiknak az életét, leírni őt, lépcsőt csinálni belőle, akin én följebb léphetek. A szexuális kicsapongásnak a világában élünk. Azt gondolom, hogy ez kétségtelen. Aki nem prűd annyira, hogy ne foglalkozzon a világban ezekkel a hírekkel, az nagyon jól tudja azt, hogy a gyermekeken elkövetett erőszak, az azonos neműek közötti, az állatokkal való szexuális kapcsolat mennyire napirenden van. Mennyire nyitottan élik meg sokszor házasfelek a házasságukat. Tisztelettel, tiszteletlenül, figyelmen kívül hagyva az Isten törvényét. Kapcsoljátok be a televíziót, minden filmben följön ez a téma. Nincs olyan film, eladhatatlan az a film, amelyben a szexualitás ne jelenne meg. És a legtöbbször nem pozitívan jelenik meg, hanem valaki megcsal valakit. Milyen érdekes ez, és milyen szomorú, de mennyire aktuális. A vesztegetésről azt gondolom, hogy végképp fölösleges beszélnünk. Szerintem mindannyiunkat megkísért, valljuk meg. Szeretjük a rövidebb utakat, mi lakótelepesek különösen is. Hiába van járda, mi a rövidebbet keressük, ki is tapossuk a füvet, ugye? De ilyenek vagyunk a döntéseinkbe is. Hogy vannak járdák, vannak jogi utak, de az ember mindig okoskodik, hogy hogy lehetne okosba megoldani? Hogy lehetne ügyesen megcsinálni, hogy én egy kicsit jobban járjak? És a legtöbbször ennek az útja és az eszköz az, hogy vesztegetünk. Na ez nem azt kell alatta érteni, testvérek, hogy az ember rögtön vastag borítékokat nyomkod a másik zsebébe. Nem ezt kell érteni. Ennek sokkal egyszerűbb formátumai is vannak. Számlával vagy számla nélkül? Persze mondhatjuk, hogy hát ez az ő baja, de valahol mi is benne vagyunk. Valahol mi is benne vagyunk. Nos, az a világ, amelyben Dávid élt, azt mondja Dávid, idegen tőlem. Én ezekbe nem veszek részt. Fontos dolog, hogy amikor Isten segítségül hívja, és azt mondja, hogy legyél az én bírom, akkor úgy áll oda Isten elé, hogy azt mondja, abban a tekintetben, amiben a te segítségedet kérem, én ártatlan vagyok. Testvérek, gondolkozzunk el azon, hogy a mi életünkben ott van ez az ártatlanság. Ahogy mondtam, nagyon érzékenyek vagyunk arra, hogyha bennünket igazságtalanság ér, de mindezekben a bűnökben, amelyeket velünk szemben elkövetnek, nem vagyunk mi is részesek? Nem vagyunk-e ugyanolyanok? Dávid azt mondja, hogy én nem vagyok olyan, mint az én környezetem. Ilyenek az emberek körülöttem, ilyen az a korszak, amiben én élek, de én nem vagyok olyan. És ezt Isten előtt mondja el, aki a szíveknek a vizsgálója. Benne csapjon bennünket, hogy Dávidot szépítkezik Isten előtt, azt gondolván, hogy az Isten úgyse tudja, hogy ki ő. Dávid sokkal jobban tudta nálunknál azt, hogy az Úr a szívek vizsgálója. És nem állt volna most a Isten elé ezzel a bizonyságtétellel, ha az nem lett volna úgy. Bátorítson bennünket, hogyha Dávid tudott így élni, elszakadva a korszellemtől, nem egy asztalhoz ülve a hitvány alattomos emberekkel, nem a gonoszok társaságát választva, akkor higgyük el azt, hogy ma is lehet így élni. Dávid király volt. Nem egy nyomorult kuldús volt Kánaán földjéről, hanem Dávid király volt. Bátorítson meg bennünket, testvérek, az, hogy Isten útjaihoz, igazságához szabad nekünk ragaszkodnunk. És nyilván az ördög meg fog bennünket kísérteni. Azzal fog megkísérteni, hogy legyünk olyanok, mint a korunk. Legyünk olyanok, mint a többi ember. Ezért beszél Dávid ezzel ebben a Zsoltárban, miközben Isten elé áll és kéri az ő segítségét arról, hogy ő milyen életet él. A harmadik versben azt mondja Dávid, mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok, kelek. Aztán a hatodik versben azt mondja, ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, Uram, hangos hála éneket zengve, felsorolva sok csoda tettedet. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. És aztán a 11. versben, hiszen én fedhetetlenül élek. Testvérek, az istenfélő élet nem csak azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat nem csinálunk, hanem tanuljuk meg Dávidtól azt, hogy azt jelenti az istenfélő élet, hogy bizonyos dolgokat csinálunk. Ez a kettő együtt megy. Sokan jutnak el odáig, hogy én nem akarok olyan lenni, mint a világ körülöttem, én nem akarok igazságtalan lenni, nem akarok a gonoszokkal közösséget vállalni, aztán így maradnak. Dávid arról beszél, hogy én nem vagyok olyan, hanem milyen vagyok, ilyen vagyok, ezekre törekszem. Azt mondja, hogy én Istenben bízó ember vagyok, aki bízom Isten hűségében, és tisztelem az ő törvényét. Igazságot szerint járok, kelek. Tisztelem a törvényedet. Dávid szívében ott volt az elhatározás, hogy nem akar Isten törvényétől, Isten személyétől elhajolni. Azt mondja, hogy én ártatlan vagyok. Fölemeli a kezét. Nem vagyok képmutató. Ártatlan vagyok. Megmosom a kezemet. Hálás ember Dávid. Tele van a szíve hálával. Biztos nem volt könnyű, amikor őt igazságtalanságok érték. De hálát tudott adni Istennek. Azért, hogy van neki biztos pont az életében. Hogy van neki egy erős szövetségese. Nem azért adott hálát Dávid, nyilvánvaló, hogy milyen jó ez a nyomorúság, ami engem ért, hanem azért adott hálát, hogy a nyomorúságban ismerheti Istent, hogy belekapaszkodhat. Azt mondja, hogy Isten közelségét szereti. Mert miközben távol tartja magát a gonoszoktól, akik Isten törvényét megvetik, azt mondja a szívemben, szeretem azt, amikor veled lehetek, Uram. A te házadban jó nekem lenni, ahol te laksz. Olyan szépen fejezi ki Dávid. Nem azt mondja, hogy ott az utca túloldán vannak a gonoszok. Az utca emez oldalán vagy te, Istenem. Én meg itt kinnácsorgok az utcán. Mi sokszor így gondoljuk, hogy ez a jó módszer. Nem. Dávid azt mondja, hogy én szeretem a te házadat. Én ott vagyok, te nálad, ahol te vagy, Uram. Azt mondja, hogy fedhetetlen életű vagyok, ami azt jelenti, hogy igaz, tiszta és egyértelmű életet igyekszem élni. Testvérek, ne gondoljuk azt, hogy Dávid bűntelen ember volt. Ezt a Szentírás is fölfedi előttünk. Némely kritikus bűnét, azon túl is volt neki nagyon sok. Ugyanúgy, mint mindannyiunknak. Mégis azt mondja Dávid, hogy amiben őt igazságtanul megvádolták, azokban ő fedhetetlen és ártatlan, mert elkötelezett Isten mellett. Döntést hozott az ő életében, hogy Istent fogja szeretni, hogy hűséges lesz Istenhez. És nézzétek meg, ebben a döntésben hogy erősíti magát, azt mondja, lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. Úgy kezdi ezt a Zsoltárt, mint aki egy kicsit elbizonytalanodott, Uram, szolgáltass nekem igazságot. Miközben beszél arról, hogy én az gonoszokkal nem vállalok közösséget, de hozzád odakötöttem az életemet, mire jut el a Zsoltár végén? Arra, hogy arról beszél nekünk, hogy ő Istenben biztos ember. Lábam biztos talajon áll. Áldom az Urat a gyülekezetemben. Elmúlt róla a veszedelem? Elmúltak róla a hamis és igazságtalan viszonyok? Nem. De mit csinál Dávid? Már áldja Istent. A szabadító Istent, a kegyelmes Istent, az igaz bírót, aki meg fogja őt menteni. Testvérek, arra tanít meg bennünket Dávid, hogy hogyan éljünk és hogyan viszonyuljunk azokhoz, az igazságtalanságokhoz, amelyek a mi életünkben bennünket utolérnek. Akár a hitünkért, a hitünk megvallásáért. Egyre keményebb világ felé megyünk, ahol a keresztényektől azt várják, hogy adják fel a hitüket, és aki ragaszkodik a hit igazságaihoz, azt mindjárt megbélyegzik, és mindjárt kapja a sértegetést. Isten ma készít téged és engem, hogy hogyan kell nekünk élnünk és viszonyulnunk abban a világban és ahhoz a világhoz, amely az Isten nem tiszteli. Boldog ember az, aki az életét Istenhez köti. Boldog ember az, aki bízik Istenben, Isten hűségében, aki nem kérdőjelezi meg szívében Isten törvényének jóságát és igazságát, aki szereti az Isten közelségét, és szereti azokat, akik ebben a közelségben egyek ő vele. Boldogok a fedhetetlen, tiszta és igaz életű, az egyértelmű életet élő emberek, mert őket az Isten megerősíti. Sokféle támadás és igazságtalanság közepette ma is elmondhatják a zsoltárossal, lábam biztos talajon áll. Álljunk föl mindannyian erre a talajra, erre a mi lelki kősziklánkra, Jézus Krisztusra. És akkor Jézus példázatát segítségül hívva jöhetnek a szelek, jöhet a vihar, jöhet az árvíz, a szikla megtartja mindazokat, és mindazt, ami rá épült. Erről tett bizonyságot Dávid az Ószövetségben, erre emlékeztetett bennünket Jézus az evangéliumokba, és erre hív most egyenként mindannyiunkat. Vizsgáljuk meg a mi életünket, tartsunk bűnbánatot, és vessük a mi bizalmunkat a mi megváltó Urunkba. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva a 295. dicséretünket énekeljük mindkét versével. A 295. dicséretünk első verse így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Elfoglalva, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy mindazokkal az ügyekkel, amelyek bennünket bántanak, jöjjünk csak te hozzád, és egyedül te hozzád jöjjünk, azzal a hittel és bizalommal, hogy igaz bíró vagy, aki noha megengedett, hogy bennünket olykor sértések, igazságtalanságok és veszedelmek érjenek, mégis végül igazságot szolgáltatsz, mert a tieid, a te szemednek fénye, akikért odaadtad a te fiadat, akiket megváltottál, és akiket nyilvánvalóan ígéreted szerint üdvözíteni is fogsz. Bocsáss meg nekünk, hogy mi olyan sokszor elfelejtkezünk erről, és a magunk kezébe vesszük az ügyeket, és olyanná leszünk sokszor észrevétlenül, mint amilyenek a hozzánk viszonyuló hitetlen emberek. Légy segítségül, hogy tanuljunk mindabból, amit te Dávid által számunkra kijelentettél. És legfőképpen arra kérünk, indíts fel bennünket buzgó Isten tiszteletre, hogy tudjunk hűségesek lenni te hozzád, a te törvényedben, személyedben ne kétségeskedjünk, hogy szeressük a te házadat, a gyülekezetet, és legfőképpen téged mindenek fölött. Urunk, légy segítségül nekünk ebben, és adjál nekünk bölcsességet akkor, amikor az istentelen emberektől el kell határolódnunk, és velük a közösséget többé nem vállalhatjuk föl. Adj nekünk ehhez bátorságot, ha kell megszakítani emberi kapcsolatokat, mindazokkal, akik téged nem szeretnek, akik belőled gúnytűznek, akik nyilvánvalóan azt hirdetik életükkel, hogy nem kedves előttük a te törvényed és a te személyed. Légy segítségül, Urunk, hogy egyértelmű, tiszta és igaz életünk lehessen, hogy láthassa a világ a te arcodat a mi életünk által is. És mindaz az evangélium, amelyet hirdetünk, ne legyen hiteltelenné, hanem lehessen igaz beszéddé. Kérünk téged most arra, hogy ezzel a hittel, bátorsággal, melletted való elköteleződéssel áld meg mindazokat, akik ezekben a napokban új tanévre indulnak. Kérünk téged pedagógusainkért, kérünk téged hitoktatóinkért, de kérünk téged az Isten félő diákjainkért is. Urunk, erősítsd meg őket, hogy hitük szerint tudjanak élni, és ne hagyd, hogy megszégyenüljenek, de ha meg is próbálod őket, munkálj az ő szívükbe igaz bizalmat, hogy ne kétségeskedjenek, hanem nálad keressenek oltalmat és menedéket. Kérünk téged gyászoló testvéreinkért, áld meg őket, hogy benned találják meg szívüknek békességét. Így hozzuk eléd betegeinket is, szenvedő testvéreinket, és mindazokat, akiket talán igazságtalanság ért. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk mindezzel, előtted borulhatunk le, és tőled várhatjuk életünk problémáinak megoldását. Dicsőítünk téged azért, mert erős és megrendíthetetlen kőszikla vagy, aki képes vagy bennünket megtartani. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.